Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Mai hittanóránk témája Máté evangéliumának 12. fejezete. A vak és a néma ördöngösről fogunk beszélni, tehát az ördögtől megszállottról, a 22-től a 29. versig. Valószínűleg tovább nem tudunk jutni a hittanóra végéig. Először ezt a részt felolvasom. Ekkor egy ördögtől megszállt vak és néma embert vittek hozzá. Meggyógyította, úgyhogy beszélt és látott. A nép ámulva kérdezgette, csak nem ő a Dávid fia? Ennek hallatára farizeusok így nyilatkoztak. Belzebulnak, az ördögök fejedelmének nevében űzi ki az ördögöket. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott város vagy ház elpusztul. Ha a sátánt sátán űzi ki, meghasonlik magával. Hogyan állhat fenn akkor az országa? Ha én Belzebul segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Így ők lesznek bíráitok. De ha én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. Ott törhet be valaki az erős ember házába, s hogy rabolhatja el vagyonát, ha csak előbb meg nem kötözi. Akkor kifoszthatja házát. A megszállottság természet fölötti, vagy megmagyarázhatatlan erők hatása alatti állapot, mely korlátozza felelősségét és a lélektani funkciók ellenőrzését. A megszállottságban valamilyen Isten és ember ellenes lény veszi birtokába az ember lelki képességeit. Az ilyen állapotot gyakran kihasználják varázslásra és egyéb mutatványokra. Magát a megszállottat is úgy tekintik néha, mint varázslót vagy sámánt. Csak nem minden primitív kultúrkörben beszélnek az emberi testbe behatoló és ott betegséget, testi-lelki zavart okozó démonokról, szellemi lényekről. Különféle szertartásokkal, bőjttel, ráolvasással védekeznek ellenük. Főleg lelki gátlás, halucináció, dühöngő kitörés és tudathasadás számít megszállottságnak. A magyarázat összefügg azzal, hogy mi az adott kultúrkörben a rossz értelmezése, illetve hogy azt hogyan hozzák kapcsolatba a természet fölötti hatalmakkal. Ugyanakkor a rosszról való elképzelést is befolyásolják az ilyen jelenségek. Az Ószövetség csak Saul király lelki állapotát vezeti vissza a gonosz lélek hatására, ahogy Sámuel első könyvében olvassuk, az Úr lelke elhatta Sault, és egy gonosz lélek zaklatta, az Úr küldte. A későbbi zsidóságban megvan a hiedelem, hogy a démoni erők hatnak az emberre, és ezért alkalmazzák az ördögűzést. Az evangéliumok beszélnek Jézus gyógyításairól, és közben a megszállottságról is. A tanítványok is megkapják az ördögűzés hatalmát. Egyes helyek külön említik a betegséget és a megszállottságot. Vakság, süketség, némaság lehet a megszállottság következménye, ahogy erre a mai evangélium is, tehát az idézett evangélium utal. Egyes esetekben sok démon tartja megszállva az embert, és ezek védekeznek a kiűzés ellen. Márk evangéliumának első fejezetében olvasuk a 34. versben, sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Csajkovszki műveiből válogatunk. Kedves testvérek, a megszállottság, mint jelenség magyarázatánál tekintetbe kell venni, hogy az evangéliumok saját koruk nyelvén írták le a betegségeket, az eseményeket, de amellett teológiai megvilágítást adnak. A racionalista, mítosztalanító irányzat egyszerűen a régi, mitikus gondolkodásmód tükröződését látta bennük. A mítoszban a természet erői szellemi lényekké válnak. A katolikus szentírás magyarázat kérdése az, hogy itt valóban a gonosz lélek befolyásával állunk-e szemben, van csak azzal a népies hiedelemmel és kifejezésmóddal, mely még nem ismerte a betegségek okait, s azért azokat ártó démonoknak tulajdonította? Jézus egyszerűen átvette ezt a nyelvet, vagy elismerte a megszállottságot is? Az biztos, hogy az evangéliumok nem a betegségek természetéről és nem a démoni erőkről akarnak kinyilatkoztatást adni, hanem Jézust úgy mutatják be, mint aki Isten országa keretében gyógyulást tud adni minden ellen, ami az üdvösséget veszélyeztetné. Ő hatalmasabb, mint a kozmikus erők, és megjelenésével megtört a gonoszság hatalma. Azt az elképzelést nem lehet bizonyítani, hogy Jézus eljövetelével a gonosz lélek veszélyeztetve érezte magát, és utolsó erőfeszítést tett befolyásának biztosítására, és ezért van olyan sok megszállásról szó az evangéliumokban. Jézus kilétét csak a hitben lehetett fölismerni, a hit pedig az Atya kegyelmi ajándéka. Tehát a gonosz lelkeknek nem tulajdoníthatunk ilyen hitbeli fölismerést. Ők legfőjebb a megtörtént eseményekből következtethettek a megváltásra. Az sem tűnik ki az evangéliumból, hogy Jézus kimondottan és tudatosan harcba állt volna a gonosz lelkekkel. Ő egyszerűen tudja, hogy hatalma van a rossz minden formája fölött, s tetteivel ezt ki is mutatja. Végül az evangéliumok arra sem törekedtek, hogy közelebbről megkülönböztessék a betegséget és a megszállottságot. Feltűnő az is, hogy a Máté, Márk és Lukács evangéliuma a maguk népies előadásával még többször hivatkoznak a megszállottak gyógyítására, viszont János evangéliuma a maga teológiai nyelvezetében ezt már nem teszi. Emlegeti a sátánt, mint a hazugság atyát, és mint a gyűlölet sugalmazóját, de ott az ellenfelek inkább magát Jézust mondják megszállottnak, ahogy 8. fejezetben olvassuk János evangéliumában. A zsidók közbevágtak, most aztán igazán meggyőződtünk róla, hogy ördögtől megszállott vagy. Vagyis itt már a megszállottságnak inkább erkölcsi értelme van, míg a Máté, Márk és Lukács evangéliumában betegségnek tartják. Elvileg tehát azt mondhatjuk, hogy a bukott angyalok létét és valamilyen befolyását nem lehet kétségbe vonni, ha nem is tartjuk dogmának, de minden ilyen hatalom alá van vetve Isten uralmának, és az ember szabad akaratát sem tudja közvetlenül befolyásolni. A világban található rossz mindig titokzatos, és az emberek hajlamosak voltak megszemélyesíteni annak hordozóját. Krisztus tanítása alapján a gonosz lelkek Isten országának ellenségei, és erőfeszítésük arra nyilvánul, hogy a természetes rendet is a kegyelem ellenkező irányába állítsák be. Itt van a lehetősége annak, hogy adott esetben talán a betegséget is felhasználják kísértő hatalmuk kifejezésére. Az egyénen keresztül a közösségre is hatással lehetnek. A lehetőség azonban még nem valóság, ezért az egyház mindig óvatos volt a konkrét esetek megítélésében. Az ősegyházban megmaradt az ördögűzés, de az mindig magába foglalta a betegekkel való törődést. A 15. századtól az egyház már jogi előírásokkal vette körül a szertartást. A püspöktől kellett engedélyt kérni rá, amit csak komoly kivizsgálás után adtak meg, csak pap gyakorolhatta. Az újkorban, amikor a betegségek okait jobban fölismerték, és a parapszichológikus eseteket is tanulmányozták, még óvatosabb lett az egyházi gyakorlat. Ma a lélektan és az orvostudomány haladásával még gondosabb vizsgálatot lehet tartani, és az egyházi gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő. Kedves testvérek, most újból hallgassunk kis részletet Csajkovszki Hámol zongora koncertjéből. Kedves testvérek, az idézett evangéliumi szövegből indultunk ki, és az előző percekben a megszállottságról szóltam. Most szeretnék kicsit foglalkozni az ördög személyével. Valóban bukott angyalról van szó, aki szabad elhatározásból áll szemben Istennel és a krisztusi üdvrenddel. A gonoszság, bűn és kárhozat megszemélyesítőről van szó. A vallástörténelem kutatók szerint minden kor és kultúra ismer ártó szellemeket, gonosz, köztes lényeket, akik vagy amik a bajokat és a betegségeket okozzák. A kinyilatkoztatás ezeket a közös emberi tapasztalatra utaló jelzéseket kiegészíti és helyreigazítja. Amikor tanítja, az ördögöket is Isten teremtette, eredetileg jónak teremtette, személyes bűnükkel buktak el, szoros kapcsolatban állnak az emberi bűnnel és szenvedéssel, és Krisztus végérvényesen legyőzi őket. A Szentírásban az ördög nem mitológiai és nem szimbolikus alak a jó és a rossz küzdelmének szemléltetésére, hanem léte megvan alapozva az angyalokról szóló tanításban, vagyis az angelológiában. Szerepét azonban a Szentírás a régi mitológiai világkép eszköztárával írja le. nevei az új szövetségben a sátán szó görögös változata a Szatánász 34-szer, a Diabolos 37-szer szerepel. Legtöbbször, 63-szor a görög daimonion, vagyis démon fordul elő, amit magyarra gyakran a tisztátalan lélekkel vagy gonosz lélekkel fordítanak. Tulajdonnévként megjelenik a Belial, és ugye az idézett evangéliumban a Belzebul is. A Máté evangéliumában az ördög az ellenség, a gonosz, a János evangéliumában pedig e világi fejedelme, kezdettől gyilkos, a hazugság atya, vagy második korintusi levél szerint e világ istene. A második korintusiakhoz itt második levele 11. fejezete és a jelenések könyvének 12. fejezete a szereplő őskígyóval azonosítja, ugye ez pedig a teremtés harmadik fejezetében találhatjuk meg, ahol az ősbűnről van szó. Már az első egyházatyáknál világos, hogy a különféle újszövetségi nevek ellenére a keresztény hit valamennyi névvel a bukott angyalokat jelöli, akiknek lehetséges bizonyos rangsoruk és fejük a sátán, e szempontból a keresztény fölfogáshoz az iszlám áll legközelebb, mely a jó és a rossz angyalok egész rangsorát ismeri. A késői zsidó irodalomban az ördög nevei Mastema, Belial, Samael alakja már bizonyos teológiai megvilágítást kapott. Az ördög az égből letaszított angyali fejedelem, aki Istennek Izraelre vonatkozó tervét is keresztezni akarja. Olykor a halál angyalával is azonosítják. Uralma véges, mert egyszer végleg eltávolítják. Alakja az Ószövetségben, az ördög a rossz megszemélyesítője, ártó szellem. Jobb könyvének első és második fejezete szerint még Isten udvartartásához tartozik, Isten fiai között van, de ő a vádló, a minden jóval ellenkező, aki Istentől lehetőséget kap az ember megkísértésére. Ugyanakkor mindig alá van vetve Isten hatalmának. Az új szövetségben az ördög lakóhelye az akkori világképnek megfelelően a levegő ég. Már Jézus megkísértésénél úgy mutatkozik meg, mint a megváltás tervének ellensége, akinek szándéka meghiúsul. Az ördögűzésnek és gyógyítások mutatják, hogy Krisztus szemben tehetetlen. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, 11. fejezetben, de ha én az Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa. Továbbá szintén az evangéliumban olvasok a 10. fejezetben, Máté evangéliumában, hogy az ördög lebukott az égből, hatalmát csak Jézus szenvedése idején mutatja meg Júdásban és a tanítványok botránkoztatásában. Bár a kereszthalál az ördög győzelmének látszik, valójában az az ördög teljes veresége. Az egyház földi idejében az apostolok üldöztetésével és a hívők félrevezetésével akadályozza a missziós tevékenységet, és bizonyos hatalma van a kísértésre. A hívők azonban Isten fegyverzetében ellenállnak neki, sőt, legyőzhetik, ahogy János írja az első levelében, írtam nektek, ifjak, hogy erősek vattok, az Isten tanítása bennetek van, és legyőztétek a gonoszt. Az idők végén, mint Antikrisztus, vezeti félre a népeket, de végleges vereséget szenved. Erről szól Jelenések könyvének 10. fejezete, a 20. fejezete 10. versben. Az ördögöt, és aki félrevezette őket, kénköves tüzes tóba vetették. Itt fog gyötrődni a vadállattal és a hamis profétával éjjel-nappal örökkön örökké. Azért jelent meg az Isten fia, hogy a sátán művét romba döntse. Mind az evangelisták kommentárjai, mind Jézusnak a tanítványokhoz intézett parancsai és tanácsai különbséget tesznek a betegségek és a gonosztól származó szenvedések között. Kedves testvérek, a következő percekben van lehetőség a hallgatói családnak hozzászólni a témához, illetve kérdezni ezzel kapcsolatban. A telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72. Van egy kedves testvérünk a vonalban, aki szeretne a témához hozzászólni, Mária Rádió.
Lóér szóá, Zsézikri, dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm az előadást főtisztelendő úrnak. Az én gondolkodásom és mondottak leszűrése azt jelenti, hogy a földi élet kezdettől fogva a jó és rossz között zajlik le. A Belzebub és társai, akik angyalokból lettek ördögök, az isteni tanítás ellenkezőjét fellázadtak ellene, és az ellenkezőjét vallják. Az emberi élet is egy útkeresés talán a jó és rossz között. Az, hogy ki mit választ, egyénenként is múlik, és a hitoktatás lényege, hogy a jóra tanítsa az embereket, hiszen Isten a szeretet Istene, és nem a rágalmazásé, a tusakodásé, a verekedés, és ami sajnos ma is napjainkban zajlik. Nagyon szépen előadta, tartalmazta az előadás. Szerintem a mai élet tükröződését is, és kissé aggódva és félve látjuk, hogy szinte a gonosz nagyobb területet hódít a földön, a föld életünkben, mint a jó. De ez persze nem veszi el a lényegét, hogy az ellenet törekedjünk, és a jó megélésére törekedjünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Béla bának. Valóban egyet tudok érteni azzal, hogy tényleg megvan a gonosznak is a saját területe, és természetesen van bizonyos hatalma, bár Jézus kereszt halálával lényegesen megtörte az ő hatalmát. Ugyanakkor embernek, minden embernek van egy szabad akarata, és az a szabadságot ezt nem veszi el tőlünk senki, sőt, meg elmondhatjuk, Isten is tiszteletben tartja azt a szabad akaratot, amit tőle kaptunk. Tehát embernek ott van a saját lehetősége, hogy válasszon, hogy döntsön. Tehát köszönöm szépen, de ugyanakkor meg, ahogy említette Béla bá is, minthogyha ideig óráig úgy tűnne, hogy nagyobb volna a tere a gonosznak, tudnunk kell, hogy ez csak néha tűnhet így, de valójában Isten hatalma sokkal nagyobb, és ezért mi bízunk az ő segítségében, és ugyanakkor nekünk is kell tennünk azért, sőt említette ugye hitoktatást, de talán még ennél is fontosabb a családi nevelés, hogy a szülők meg tudják tanítani gyermekeket, hogy jól tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Kedves testvérek, a Jézus korabeli zsidóság szerint az ördögök a bukott angyalok és az emberek leányai gyermekeiként született óriások. Isten teremtményei, akiket a hatodik nap estéjén kezdett alkotni, de jött a szombat, ami megakadályozta a testük megteremtését, ezért torzók maradtak, a bábeli torony építőinek egy része büntetéséből lett ördög. Tehát ezeket az elképzeléseket, amelyeket most mondok, valójában Jézus idejében zsidóknak ez volt a hitük, ez volt a meggyőződésük. Az ördögök természetük szerint szellemeknek tartották, akiknek szárnyuk van, ételre és italra van szükségük, és párzással szaporodnak, láthatatlanok, de emberi vagy állati alakban képesek megjelenni. Szemellenzőt kaptak Istentől, amit az ember bűne levesz róluk, amikor látják az embert és tudnak neki ártani. A Talmud szerint megláthatók, ha valaki szitált hamut hint az ágyára. Számuk igen nagy, tele van velük a világ, királyuk a fő ördög, Asmodeus. Lakóhelyük a pusztasság, épületromok, pocsolyás, mocsaras helyek, sírok, bizonyos fák, árnyéka, bozótok, a pöcek gödör és a mosatlan kéz. Főként éjszaka tevékenykednek, de vannak szürkületi ördögök is, sajátosan déli ördög a járványt okozó keteb. Az ördögök, a sátán angyalai fő céljuk a bűnre csábítás. Hatalmukat Istentől kapták, azért, hogy végrehajtsák a bűnök büntetését. Betegségeket, anyagi károkat, természeti katasztrófákat okoznak. Először a bálványimádást elkezdő Enos idejében kaptak hatalmat. A rabbik szerint a szent sátor fölállításakor és a jeruzsálemi templom építésekor egy időre elveszítették hatalmukat, véglegesen az eljövendő messiás fogja legyőzni őket. Az ördögök ellen védenek Isten és az ő angyalai, főként az őrangyal, a Tóra megtartása, amulettek, ráolvasások és elhárító szövegek. Az ördög elleni védekezés módjai: kerülni kell a romokat, nem szabad egyedül aludni a házban, gondosan kezet kell mosni, éjszaka nem szabad egyedül kinjárni, úgy vélték, hogy egy ördög két embernek nem tud ártani, a dolgokat megszámlálva, becsomagolva, lepecsételve kell őrizni. Tehát ezeket, amit most felolvastam, valójában Jézus idejében a zsidók így vélekedtek a gonosz lélekről. Az egyház tanítása szerint Istent minden jónak teremtett. A szellemi lények is csak saját bűnük következtében fordultak el Istentől, és befolyásuk van az ember bűnére és a lélek halálára. Teológiailag még hozzáfűzhetjük, hogy amennyiben a teremtett világ rangok szerint rendezett, ezért a bukott angyalok világában is föltételezhetjük ezt a rendezettséget, és ennek alapján beszél a Szentírás az ördögök fejedelméről. Kísértő hatalma azon alapszik, hogy mint szellemi teremtmény természetes képességét nem veszített el, tehát lehetősége van arra, hogy a gondviseléstől megengedett határok között gyakorolja hatalmát. Az egyház óva túlzásoktól is. Az ördög kísértő ereje nem veszi el az ember erkölcsi felelősségét, főleg azért nem, mert a kegyelem állandóan rendelkezésünkre áll. A történelem folyamán néha divattá erősödött a démonhit, főleg a 13.-14. század fordulóján, és ebben része volt a germán mitológiának is. Az ördög állatok formájában keveréklényszerű összetételekben mutatkozik meg, tehát mint ember és lóláb, farok és szarv ijeszti az embert. Egyes személyek hatalmat kaphatnak tőle, mások megrontására szövetkezhetnek vele. Vallásos kultusszal hódolnak előtte, mint a luciferiánusok vagy a sátánizmus. Az egyház az ördög szerepéről szóló tanítással nem valamiféle kettősséget akar képviselni, hanem nem azt hiszi el, hogy ezzel a szenvedés titka konkrét esetben olcsón feloldható, és nem is engedte meg azt, hogy az emberek kilépve a felelősség alól csupán az ördögöt okolják önmaguk felmentésére. Kedves testvérek, úgy látom, hogy rövidesen véget ér a rendelkezésünkre álló idő, ezért majd jövő héten, illetve szombaton szeretném folytatni ezeket a gondolatokat. Megköszönöm, hogy az elmúlt bő fél órában velem tartottak. Köszönöm itt Észak-Komáromban Tóth Szilveszternek, Budapesten szintén a közreműködő technikusnak a szolgálatát. Lépes Loránd atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával. Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.